Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Túszokat cserélt Izrael és a Hamas. Minden eddiginél nagyobb dróntámadás érte Kijevet, illetve a holland példából kiindulva lehet-e jobboldali fordulat jövő nyáron Európában. Ez a frontvonal. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, illetve szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban. Még mielőtt rátérnénk az eheti témáinkra, nem mehetünk el szó nélkül, amellett, hogy a kezemben tartok és mutatom is a nézőknek, megjelent az első frontvonal könyv, és már a boltokban is lehet kapni. Biztonságpolitika másként Tarjányi Péterrel, hát ez, aki nézi az adásokat, ugye ez minden héten hallhatja, átélheti, és informálódhat, tájékozódhat most már, jó másfél éve van ez így. Mi is lassan egy éve beszélgetünk itt hétről hétre. Ezekből is rengeteg történet, konklúzió van benne magában a könyvben, illetve még azt mondd el, légy szíves, hogy mi az, amit aki megvásárolja, elolvassa, kaphat azáltal, hogy elolvassa a frontvonal könyvet.
Igazán annyiban más, mint a műsor struktúrája, úgymond, hogy itt nem adásról adásra történő bemutatás zajlik a könyvben, hanem egyfajta összefoglaló, és ami szerintem lényegesebb, hogy egyfajta vélemény. Tényleg, amikor elkezdtünk beszélgetni, és ugye az első gondolatok között, hogy biztonságpolitika másként. A biztonságpolitika az általános politika része, és az általános politika részeként vannak törvényszerűségei, és ennek ellenére mégis azt lehet látni itthon is és külföldön is, hogy számtalan megközelítés létezik. Próbáltam valahogyan a történésekben az objektivitást megtartani, de egyszerűen az eddigi történésekben tollért kiáltott az, hogy a szubjektum, tehát hogy az egyéni gondolataim is belekerüljenek. És az egyéni gondolatokhoz kapcsolódóan a régi szakmai múltam, egyáltalán, hogy hogyan látom Oroszországot, hogyan látom Putyin elnököt, hogyan látom Zelenszkijt, a profilozásnak csinyát, binyát, amit adott esetben adásban nem tudunk úgy megtenni, viszont írásban igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben más és ebben több a könyv. Nem a műsor egyfajta leírata, hanem abszolút egy olyan fajta pillanatfelvétel, amiben, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, az elmúlt 20-21 hónapban élünk a háború kapcsán, és ami miatt következtetéseket is levonok úgymond a könyv végén, hogy hova tart, és ha fogalmazhatok úgy, mi lesz veled Európa. Igazán ez az, amit egyfajta keretrendszerben összefoglalva így a könyvben most egy pillanat felvételen keresztül meg tudtam jeleníteni.
Van benne szó az Orbán Viktor által is, illetve általad is feszegetett tömbösödésről, a világ hatalmak elmozdulásáról is?
Abszolút. Igazán az egy megint csak másfajta megközelítés, amiben én azt is megnézem, mi az, amiben Orbán Viktornak igaza van, és mi az, amiben viszont nincs, és amiben vitatkozom vele. Hogyan lehet közös véleményünk a tömbösödés kapcsán, és mégis végkifejletben a tömbösödést is másként látni. Tehát igen, én azt hiszem, hogy nem tudja az ember, és nem is teheti meg, hogy ezekkel a mostani helyzetekkel, és egyáltalán azzal, hogy a világunk milyen irányba halad, hogy ne foglalkozzon. És még egyszer mondom, a biztonságpolitika az általános politika részeként néha azt mondom, és persze az embernek maga felé hajlik a keze, sokkal jobban és precízebben látja a világ történéseit, mint az általános politika, mert az általános politikában abszolút ott van a szubjektum a minden egyes politikai erőnek, hogy hova tartoznak. A biztonságpolitika ennél azért szerintem sokkal-sokkal pontosabb képet tud mutatni.
Hát aki ennél többre kíváncsi, az pedig mindenképpen vásárolja meg a könyvet, így van. Már online is, és a könyvesboltokban így kézzelfogható formában is kint van a könyv, és kapható. Mi pedig térjünk rá az aktualitásokra, és beszéljünk, hiszen erről szól a műsor. Alapvetően a hét biztosan a legérdekesebb és legnagyobb történése az az, hogy tűzszünet vette kezdetét ugye a gázai övezetben, humanitárius tűzszünet, és hogy elkezdett túszokat cserélni a Hamas és az izraeli hadsereg. Ennek köszönhetően ugye a három magyar állampolgársággal rendelkező túsz is kiszabadult, ezekről már fotókat is lehetett látni egyrészt, ahogy az autóval mennek, illetve ahogy a családegyesítés is megtörténik. Két dolog mindenképpen felmerült bennem kérdésként ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy szerencsére a túszok többségét én nagyon jó állapotban láttam. Tehát, hogy ezek szerint nagyon vigyázott rájuk a Hamas, hogy már bocsánat, de hogy jól tartsa őket idézőjelesen a történtekhez képest, mert azért most már hosszú hetek óta voltak fogságban.
Persze.
Hogy ehhez képest akkor ezek szerint nagyon vigyáztak rájuk szerencsére.
Én azt gondolom, hogy volt egy olyan alapforgatókönyv, és ez most ezzel a túszcserével láthatóvá vált. Amiről mi is beszélgettünk, hogy igenis a Hamas tudatosan hajtott végre minden támadási lépést, és a támadási lépések között az egy fontos fejezet volt, hogy túszokat ejtsenek, és nyilván erre a túsz cserére készültek a Hamas oldaláról. Azért vagyok még egy picit óvatos, mert ugye 230 valahány túszról beszélünk, és itt még nem történt meg mindegyik túsz kicserélése. Sőt, ugye továbbra is felmerül az, hogy vannak olyan emberek, akikhez kapcsolódóan már maga a Hamas környezetéből is kiszivárgott információként, hogy nem biztos, hogy a Hamas be tudja őket mozgatni, mert hogy nem náluk vannak fogva tartva. Ez egy új helyzet, tehát hogy ezzel eddig sem Izrael, sem az Egyesült Államok hivatalosan nem szembesült. Nyilván a hírszerző szervezeteiknek erről tudniuk kellett, de ez most látott az elmúlt napokban napvilágot a médiában. Ami azt jelenti, hogy korán sem egységes a túszok kezelése. Van olyan, és nyilván azokat a túszokat adta át a Hamas első lépcsőben, akikhez a legkönnyebben hozzá tudott férni, és nyilván akiket leginkább jól tartott az elmúlt hetekben. Én óvatos vagyok azért, mert korán sem vagyok biztos, hogyha civil miliciáknál a Hamas számára is nem biztos, hogy kicserélhető túszok, vagy megszerezhető túszok kapcsán is hasonló képeket fogunk látni, vagy sem. Illetve azt is látnunk kell, és ezt is sajnos így a biztonságpolitikai, illetve a terrorelhárítás tapasztalatai alapján el tudom mondani, hogy korán sem biztos, hogy az az állítás a Hamasnak igaz, hogy ezek a túszok mondjuk miliciáknál vagy magánszemélyeknél vannak. Lehet, hogy abszolút ez egy olyan fajta dezinformációs kommunikáció, amiben nem merik bevallani, hogy ezek a túszok nem élnek. Tehát az űrzavar olyan szempontból kicsit kitisztázódott, hogy sikerült cserét végrehajtani. Ezzel kapcsolatban ugye a Hamas 4 napos tűzszünetet kért és kapott. Tényleg azt látjuk, hogy Katárnak nagyon-nagyon komoly hozzáadott értéke volt, és hogy a tárgyalások így eredményre vezettek. Ez egy jó tárgyalási útvonal volt, és jó tárgyalási taktikát választottak a felek. De azért azt is látnunk kell, hogy az első pillanatokban az izraeli hadseregnek volt egy olyan fajta vétójoga, hogy a tűzszünet ugye hamarabb lépett volna életbe, de voltak olyan hadműveletek, amelyeket még az éjszakai órákban múlt hét közepén befejezett Izrael, és utána mondta azt, hogy akkor indulhat részükről a tűzszünet, illetve a tűzszünet közepén azt hiszem pont a szombati nap folyamán volt egy olyan időpillanat, amikor majdnem úgy nézett ki, hogy bedől ez az egész tűzszüneti helyzet. Mit jelent egy ilyenfajta tűzszünet? Sem túldimenzionálni, sem lebecsülni nem kívánom ezt. A túldimenzionálás általában abból fakad, hogy egy ilyen hurrá optimizmus mentén elkezdenek arról beszélni elemzők vagy politikusok, hogy rendben van minden, és visszatért a józan hang a felek közé. Én ezt egyáltalán nem gondolom. Tehát úgy hiszem, Csongor, hogy letelik a 4 napos tűzszünet, mindkét fél valójában a tűzszünetet arra használta föl, hogy egyre több információt szerezzen meg, vagy adott esetben tartalékokhoz jusson. A tartalékokhoz jutás elsősorban én azt mondom, hogy a Hamaszra jellemző, az információkhoz jutás elsősorban az izraeli hadseregre jellemző, hiszen a túszok kikérdezésén keresztül számtalan olyan részinformációhoz hozzá tudnak jutni az izraeli hírszerzők, amit a hadsereg pillanatok alatt megkap, és ezeken keresztül pontosabb információkat tudnak szerezni arról, hogy hol rejtőzhettek el valójában a túszok, mely térségekben lehet még valaki, és ezeket a térségeket lehet átkutatni, támadni, felderíteni, tehát számtalan katonai hadműveletet végrehajtani. Tehát én azt gondolom, hogy ez a realista, de lebecsülni sem szeretném, tehát amikor egyszerűen csak legyintünk, és azt mondjuk, hogy valójában emögött egy ilyenfajta hátsó, másodlagos szándék volt a Hamas oldaláról, amit előbb említettem, hogy tartalékokhoz jusson, Izrael pedig felderítési adatokhoz. Én azért ezt komoly eredménynek, tehát komoly tárgyalási eredménynek tartom, és nem is elsősorban a Hamas és Izrael vonatkozásában, hanem az öböl országok, az arab országok tekintetében, Törökország tekintetében, hogy igenis ezt föl lehet mutatni, és azokat az indulatokat úgymond csitítani lehet, ami arról szól, hogy itt két elszabadult erő csap egymásnak. És harmadik részből, vagy részben jó lenne, hogyha az európai média is ezt bemutatná olyan szempontból, hogy igenis a felek között van egy hang, és tudnak kapcsolatot teremteni, mert Európában, ahogy látom, nem csitul egyáltalán ennek a közel-keleti konfliktusnak a legkisebb hulláma sem. Továbbra is tüntetések vannak, továbbra is félnek az emberek, több hírt olvastam az elmúlt napokban, pro és kontra muszlimok, zsidók oldaláról, de keresztények oldaláról is, hogy mennyire tartanak attól, hogy hova jutunk Európában. És hát látható azt is, hogy politikai erők oldaláról is egyre inkább látják azt a lehetőséget, különösen a szélsőségesek, hogy erre a hullámra, most nevezük így, föl lehet pattanni. És most itt egyébként a Hollandiára gondolok, hanem mondjuk azokra az avargásokra, amit Dublinban láthattunk, ahol olyan összecsapást élt meg a város, amire nagyon-nagyon hosszú-hosszú évek óta nem volt példa, ahol azt is lehetett látni, hogy az ultra szélsőségesek hogyan ugranak rá egy helyzetre, amiben még korán sem volt tisztázva, hogy ténylegesen úgy történt-e a támadás, mint ami a városban pillanatok alatt elterjedt. Ugye itt arról van szó, hogy gyerekekre támadt egy férfi, és megsebesült súlyosan több gyerek, illetve egy nevelő. És azonnal a migrációt hozták föl negatív példaként, miközben például az, aki a gyerekek érdekében lépéseket tett, ugye egy ételfutár, ő is bevándorló, tehát azt látom, hogy forr a világunk, és minden egyes történés adott esetben Európától vagy európai városoktól több ezer kilométerre Izrael és a Hamász között hullámokat vet, és azonnal jelzéseket és lépéseket hoz.
Van-e annak reális esélye, hogy még vannak jó állapotban lévő túszok a Hamász kezében? És ami még fontosabb kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha ezek a túszok elfogynak, mi marad a Hamász kezében abban a pillanatban?
A legértékesebb túszokat szerintem még nem adta át a Hamász. A legértékesebb túszok között például katonákra gondolok, tehát akikkel kapcsolatban felmerült az, hogy elrabolták őket. Nem biztos, hogy élnek, tehát nem tudom, de a legértékesebb túszok mindig az ilyen szinten, vagy ilyen területről érkezett, vagy elfogott személyek. Most a legegyszerűbb lépést tette a Hamas, de még egyszer mondom, ezzel nem lebecsülni akarom a tárgyalásokat. Azoktól, a túszoktól szabadultak meg, és ezt idézőjelbe, tehát négyszer aláhúzom, hogy nem bántó szándékkal mondom.
Azokat adták át?
Azokat adták át, igen. Akik számukra fogvatartási szempontból a legnagyobb nehézséget jelenti. A legnagyobb nehézséget, hát apuka vagy, pontosan tudod, hogy kisgyerekkel, egy kisgyerekkel foglalkozni kell, egy kisgyereket nem tudsz beállítani úgy a sarokba. Idős ember kapcsán ugyancsak ez van, hogy el kell látni, gyógyszereket kell biztosítani, felmerül az a lehetőség, hogy egy pillanat alatt valamitől rosszul van. Tehát az emberrablási helyzeteknek az egyik legnagyobb problémája nem is maga az emberrablás megszervezése, hanem annak biztosítása, annak kilogisztikázása, nem tudok rá más szót, hogy ha valakit hosszú heteken, hónapokon keresztül fogva kell tartani, hogy hogyan ne lepleződj le, mint emberrabló, hogy hol van az a személy. Egyszerűen azért, mert feltűnik, és most ne a gázai övezetről beszéljünk, hanem akár Európában is egy emberrablásban, hogy többet vásárol, hogy van egy ember, akinek a mozgásában egy olyan helyet kell biztosítani, ahol a napi szükségleteit el tudja végezni, de mégsem rombolódik le az egészsége. Nem lehet hetekig valakit ágyhoz kötni. Tehát, és ez bizony egy olyan helyet, olyan hátteret igényel, amit különösen, ha több személy van, előzetesen nagyon komoly felkészüléssel kell biztosítani. És ebben le lehet lepleződni gyorsan, mert hogy, és ez nem is elsősorban terrorelhárítási tevékenység, hanem rendőri. Tehát, hogy a rendőröknek ehhez van szimatuk, tudásuk, hogy ezt hogyan vegyék észre. És ez az, amiben a gázai övezetben különösen, és a Hamas oldaláról pedig kiemelten volt fontos az, hogy azokat az embereket adják át, akikkel nekik a legtöbb problémájuk van. Azok a személyek, akik, és ezen keresztül azok, akik viszont a legértékesebbek, akiket nem 3, nem 150 túszért lehet elcserélni, vagy bocsánat, palesztinért lehet elcserélni, hanem jóval-jóval több emberért. Vagy nem olyan köztörvényes bűnözőért, ugye ezt így látják az izraeliek, a palesztinok nyilván másként, hanem ténylegesen egy terror szervezet vezetőjéért, alvezérért lehet elcserélni, ezek az értékes túszok még mindig ott vannak a Hamas oldalán.
Hát reméljük azért a túszok minél hamarabb és minél többen vannak életben és ki tudnak szabadulni. Eközben Oroszország és Ukrajna háborúja körül is zajlanak az események. Az egyik legérdekesebb hír az volt talán, hogy Igor Girkin bejelentette, hogy jövőre elindul az orosz elnök választáson. Ennek már valami kampányplakátját is nyilvánosságra hozta a közösségi oldalakon. Nekem mindig, amikor az orosz választásban ellenfelet kap Vlagyimir Putyin, akkor felmerül azért a kérdés bennem, hogy ez a rendszernek a saját gerjesztett jelöltje, hogy ne lehessen ráhúzni, hogy már pedig ő egyedül van és nincs ellenfele, vagy pedig tényleg van valaki, aki azt hiszi, hogy ő, ameddig van Vlagyimir Putyin, addig legyőzheti őt választások keretében.
Kötve hiszem, hogy Igor Girkin ne lenne tisztában, hogy azon keresztül, hogy ő egyébként pont most börtönben van, neki bármilyen esélye lenne Oroszország elnökének legyőzésében választás útján. Ez egyfajta olyan fricska a Kreml kommunikációja irányába, amit úgy érzett, hogy megtehet, és igazán egyre inkább azt látom, hogy több olyan személy, ő is ilyen például, van Oroszországban, akik mindent egy lapra feltéve, és nem a választás eredményében bízva, hanem egy-egy ilyenfajta kommunikációs segélykiáltással, vagy valamilyen fajta üvöltéssel, úgymond a kommunikációs térben akarják jelezni azt, hogy valami nincs rendben. Az, hogy ő ténylegesen ellenzéke lenne Putyinnak, én ezt kellő távolságtartással kezelem egyszerűen azért, mert nagyon sokáig egyetértett Putyin politikájával.
Hát talán ha valaki, akkor ő még nacionalistább, hát még Putyinnál is, tehát hogy így onnan van. Kapna ellenzéket Putyin, ahonnan így aztán van. Változás tehát nem mérne.
Nem tennék egyenlőségjelet Girkin és mondjuk Navalnyi között, tehát hogy mind a kettő ellenzéki. Navalnyi kapcsán ténylegesen lehet arról beszélni, hogy összeszerveződött egy orosz ellenzék, úgy gondolták, hogy változásokat tudnak hozni, és maga az orosz hatalom is, és Putyin hatalmi gépezete is úgy látta, hogy ezek az emberek veszélyesek, hát ezért kapott Novicsokot, ezért került börtönbe, és ezért van az, hogy például már az ügyvédei is börtönben vannak. Nem egyszerű ellenzékének lenni Oroszországban, ez nagyon sok esetben rövid életet is jelent. Másrészt ténylegesen, tehát ez a normál ellenzék, illetve ez a kommunikációs segélykiáltás. És van a harmadik téma, amit te feszegetsz, hogy hát, hogy föltűnnek emberek, tehát, hogy tényleg ciki, hogyha a vezetőt egy demokratikus országban, ahogy ők magukat mondják, egyébként Oroszország nem demokratikus ország, nem hívja ki valaki, és majd, hogy nem így egyszerűen csak besétál, és nincs tétje valójában a választásoknak. Vlagyimir Putyin hatalomban történő megjelenésének első lépéseinél a normál választás, az a fajta helyzet, amiben a szavazók egy tiszta kép alapján tudnak dönteni, sohasem volt igaz. Tehát, hogyha visszaemlékszel, 90-es évek, amikor ő fölbukkant, amikor Boris Jelcin bedobta a hatalmi kommunikációs és katonai, politikai térbe az ő nevét, hozzá kapcsolódóan rögtön olyan merényletek történtek Oroszország területén, amin keresztül a semmiből jövő, a közvélemény kutatásokban egyszerűen nem lehetett őt mérni egyáltalán. Ez a személyiség, ez a politikai karakter egy hihetetlen ívet írt be, és egy hihetetlen meredek emelkedésen keresztül jutott el a választóknál egy olyan helyzetbe, hogy igenis ő az az ember, akire szavazni kell, és ő az, aki képes Oroszországot vezetni. Ennek vannak fokozatai, én azt gondolom. Az első fokozat a kommunikáció világában, ugye a hírszerzés világában ezt dezinformálásnak mondják, a kommunikáció világában fake newsnak, félretájékoztatásnak, ami a 90-es évek végére volt jellemző, és elsősorban azok, akik ezeket kutatták, ugye azok az újságírók mind halottak már, akik megállapították és bebizonyították, hogy valójában nem a csecsenek álltak a robbantásos merényletek mögött, hanem nagy valószínűséggel az FSB, tehát az orosz katonai elhárítás belső hírszerzés, amelyen keresztül, és aminek a vezetője volt jó ideig Vlagyimir Putyin, amin keresztül egy olyan félelmi helyzetet generáltak Oroszországban, ami miatt a választók azt mondták, hogy nekünk erős emberre van szükségünk, de már ekkor is több választási körzetben megjelent az, hogy azok a kapcsolatai, amelyeket Szentpéterváról, illetve az FSB-n keresztül Vlagyimir Putyin hozott, ezeknek egy része titkosszolgálati kapcsolat volt, más részük szervezetbűnözői kapcsolat, oligarha, tehát gazdasági előnyökért segítő gazdasági szereplőkön keresztül befolyásolták az orosz társadalmat. Ez egyre rosszabb lett, tehát minden egyes választással a dezinformálás, abszolút az mindig megmaradt, de a dezinformálás irányából Oroszország haladt a nyílt választási csalások irányába. Ezt nem én találom ki, hanem ezt számtalan nemzetközi megfigyelő állapította meg az elmúlt 20 év több választási eredménye kapcsán. Úgyhogy egy mondatban, ha válaszolhatok a kérdésedre, valójában én azt gondolom Vlagyimir Putyinnak a választások miatt, a szavazatok miatt nincs félnivalója Oroszországban, mert vagy így, vagy úgy ő lesz az orosz elnök. Az, ami kérdés továbbra is az ő egészsége, az, ami kérdés továbbra is, hogy az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódóan milyen társadalmi feszültségek erősödnek, vagy, és ezt is hozzáteszem, gyengülnek, mert bizonyos repedéseket, amit mi is beszélgetve idén, június végén, július elején, ugye Prigozsin féle lázadás, azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket elsimították. Tehát nyilván az izzóparázs ott van a mélyben, de az a fajta lángoló, forradalmi hevület az egyáltalán meg sem volt, de még inkább nincs. Tehát még ezt is láthatjuk, hogy bizonyos helyzetekben stabilizálódás történik a választások kapcsán. Tehát igazán nem ez a tétje. A fő tétje Oroszországnak most az, hogy Ukrajnával hogyan tudják ezt a háborút folytatni, zárni, hogyan tudják a belső gazdasági folyamataikat tovább erősíteni, tudnak-e nyitni a nyugattól független olyan kereskedelmi térbe, India, Kína, Dél-Afrika, Brazília segítségével, amiben Oroszország lendületet kap ismét. Ha ezeket meg tudják tenni, akkor meg végképp azt mondom, hogy Vlagyimir Putyin hatalmát tényleg csak a saját egészségügyi állapota veszélyeztetheti.
És közben meg zajlik a háború ugye folyamatosan.
Így van.
Ugye azok a hírek láttak napvilágot, hogy az eddigi legnagyobb dróntámadás érte Kijevet a napokban, de közben meg az ukránok is azért értek el némi sikert a frontvonalakon. Először a dróntámadást vegyük alapul, itt ugye iráni drónokról van szó,
Shahed.
Shahed drónokról van szó. Miért pont most, és milyen eredmény tudnak ezzel elérni az oroszok, mert különösebben nagy pusztítást azért nem okoztak vele?
Vegyesebben a kép. Tehát, hogy egyrészt társadalmi szempontból az a fajta fárasztás, amit innen Budapestről mi nem látunk, hogy ténylegesen egy háborúban álló társadalom napról napra a légitámadásoktól, a légvédelmi szirénáktól, az, hogy mindig történik valami, hogy nem tudod normálisan élni az életedet. Tehát, hogy ebben azért fárad a társadalom. Eközben érkeznek azok a hírek, hogy valójában a front szakaszok állnak, de sebesültek, halottak, családok oldaláról nap mint nap ilyen értesítések megjelennek, tehát hogy ez egy borzasztó helyzet. Ezt a fajta nyomásgyakorlást és egy kicsit ilyen plasztikus képet, tehát mintha birkózna két, vagy küzdene két erő, és ebben Oroszország folyamatosan Ukrajna nyakán tartja a kezét, és állandóan szorítja, azért, hogy azt érezze Ukrajna, hogy ez a fajta nyomás nem csitul a mindennapokban. Ennek elsősorban egyébként a bevezető részében, és ezért persze a médiában én is láttam ezt, hogy az eddigi legnagyobb dróntámadás történt, az eddigi legnagyobb, de ennél lesz nagyobb, mert hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban visszatér Oroszország ahhoz a stratégiához, amiben az energetikai infrastruktúrát, a kritikus infrastruktúrát, az áramellátást, a vízellátást, tehát egyáltalán azt, amin keresztül egy ország működni tud, és amiben a polgárok azt érzik, hogy azért a mindennapjaik rendben vannak, ezt próbálja tönkretenni Oroszország. Ne felejtsük el azt, mai információ, ugye hétfő van, hogy beköszöntött a tél Ukrajnába, ott hideg van, tehát hogy ott tényleg súlyos mínuszokkal köszönt be. Tehát ilyen szempontból ez az, ami várható. Amit kevéssé figyeltek itthon, vagy lehetett észrevenni itthon, illetve a külföldi médiában is, hogy az, ami a tavalyi évben nem történt meg, most viszont igen, Ukrajna választ lépése és válaszcsapása hasonló méretben ugyancsak megtörtént, és nem napokkal vagy hetekkel később, hanem néhány órán belül képes volt Ukrajna válaszolni, és Moszkva ellen támadást indított, aminek egy jó részét, és akkor ebben is legyünk precízek, mert természetesen Oroszország azt kommunikált, hogy semmi nem jutott át, átjutottak szintén drón támadó eszközök Ukrajna részéről Moszkva irányába, de úgy igaz ez az állítás, hogy hasonlóan, hogy előfogalmaztál, hogy Oroszország sem ért el sikert Ukrajnával szemben, ugyanígy Ukrajna sem ért el sikert Oroszország irányába. Annyiban azért látható megint csak egy változás, és ez egy fontos biztonságpolitikai tény, hogy Kaliningrád térségéből kénytelen erőket átcsoportosítani most már Oroszország elsősorban a légvédelmi rendszerek tekintetében. Kaliningrád ugye azért fontos, mert hogy a legnyugatibb katonai bástyája úgymond az orosz államnak és az orosz hadseregnek, és hihetetlen erőforrások vannak ott telepítve, nem most, hosszú évtizedek óta. És a legkorszerűbb fegyverrendszereket elsők között kapta meg mindig az a terület. Az, hogy abból az első lépcsős haderőből ilyen mennyiségű S-400-as légvédelmi rendszereket kénytelen átirányítani Oroszország belső területeire, Moszkva, az azt mutatja, hogy igenis ez a fajta ukrán ellen támadás és ezek a fajta drón visszacsapások, ellencsapások működnek és fájnak Oroszországnak. Ezt sem akarom túldimenzionálni. Nem jelenti azt, hogy Oroszország légvédelmi rendszere letérdelt volna, vagy védekezésre képtelen lenne, de belső átcsoportosításokat kell végrehajtani. Az, amit látok most a háború vonatkozásában, hogy Az nagyon kritikus az elkövetkező hetekben, hogy egyrészt Ukrajna megkapja-e az utánpótlásokat, képes lesz-e ilyen mértékben azonnal egyfajta ilyen hang-víz-hang elfként, hogy Oroszország a hang, tehát végrehajt egy támadást, és rá pár percre, pár órára egy ugyanolyan mértékű víz-hang ellentámadást végrehajtani. Vagy nem, mert mondjuk az erőforrások elfogynak, és ezek bizonyos ideig még egyfajta ellentámadási lehetőséget biztosítanak, de mondjuk karácsony vagy január elejére Ukrajna védekezésképtelen lesz, és ezek a Shahed drónok, és ezek az irányított rakéták, cirkáló rakéták, majdhogy nem egy védekezésre képtelen Ukrajnának a légterén keresztül jutnak át. Ezért lényeges az, hogy múlt héten, és hogyha egyfajta ilyen rövid elemzést még tehetek, a legfontosabb ukrán kommunikáció, tehát végignéztem, hogy mit kérnek, és 10 esetben legalább 6-7-szer az első gondolatok között a légvédelmi rendszerek szerepeltek.
Tehát, ugye a Gabona kapcsán is ezt vetettek.
Így van. Tehát beszélnek sok mindenről, de ahogy figyelhetted, hogy nyáron fontos volt a harckocsik, az F-16-osok, most a legfontosabb kommunikációs hangsúly a légvédelmi rendszereken van, és azt akarják biztosítani az ukránok ezzel, hogy ez a fajta légi fölény, ami eddig nem tudott kialakulni, nehogy kialakuljon az elkövetkező hetekben. Ha légi fölénye van, és most ne Oroszországról beszéljünk, bármilyen fajta háborúban, vagy egy ilyenfajta támadáshoz kapcsolódó légi fölény, ami nem csak repülőgépekkel érhető ma már el, hanem ilyenfajta drónos és cirkáló rakétás támadó eszközökkel egy országnak, akkor az egy hihetetlen nagy lépést tesz egy konfliktus győztes lezárása irányába.
Egy másik érdekesség a háborúktól elrugaszkodva, ugye hát a Benelux államok azok mindig is bástyái voltak a liberális gondolkodásnak.
Így van.
És ezért még inkább érdekes az, hogy Hollandiában most egy olyan párt, vagy egy olyan szövetség tud kormányt alakítani, akik erősen jobboldali, mondhatni nacionalista gondolkodásúak. És ez egyfajta fordulat, Hollandiában mindenképpen, de hát jövő tavasszal egész Európában európai parlamenti választások lesznek, és mindenképpen érdekes az, hogy hogyha az egyik legliberálisabb gondolkodású közegben Európán belül jobboldali változás állhat be, ez lehet egy előjelzés arra, hogy igenis valami készülődik, valami történni fog itt a következő fél évben Európa szerte.
Nézd, az, hogy valami készülődik, ez biztos, mert az, hogy Hollandia, és ebben nincs köztünk vita, az egyik legliberálisabb gondolkodású és működésű ország volt eddig, ebben szerintem nincs vita köztünk. Az, hogy itt jobboldali vagy szélső jobboldali előretörésről beszélünk, én ezt inkább szélsőségesnek gondolom.
Én megpróbáltam finoman
fogalmazni. Jó. Számomra három dolog megdöbbentő. Egyrészt az, hogy a liberális gondolkodásban mennyire nincsen tetten érhető az a fajta normál realitásérzék, amiben egyszerűen fölismernék azt, hogy bizonyos folyamatok egy társadalomban megváltoznak. Igazán azt lehet látni, hogy Hollandiában nem vették komolyan ezeket az erőket. És nem csak Hollandiában, hogyha visszapörgeted egy kicsit az időt, nyilván nem egy-két évvel, de mondjuk jó 10 évvel, vagy 15 évvel ezelőtt Németország vonatkozásában, azok a reflexek, amiben azt gondolta a világ, és maga a Németország is, és a német politikai elit is, hogy a II. Világháború után a szélsőséges nézetek elutasítása olyan mély gyökereket vert a német társadalom, hogy most nem azt mondom, hogy itt soha nem tud ez visszatérni, de hogy ilyen erővel néhány évtized múltán így megjelenjen, erre mindenki megvonta a vállát. És egyszer csak azt láthattuk, hogy igenis ezek az erők ott is megerősödtek. Most, és egyébként ha végignézzük az elmúlt 10 év ilyenfajta ívét Németországban, azt kell, hogy mondjam, hogy egyre erősebb hangon vannak jelen. Ez az, amit például nagyon sok esetben, én ezért szoktam úgy fogalmazni, hogy a liberálisok így magukhoz ölelik a világot, és azt gondolják, hogy, hogy azon keresztül, hogy ők szeretik a világot, a világ is szereti őket. Tehát, hogy egyszerűen van egy olyan fajta realitás érzék elvesztés, amiben ők egyfajta más, rózsaszínebb világot látnak, és ezeket a folyamatokat nem érzékelik. A másik oldalról azt is látnunk kell, és azért gondolom, hogy erősödni fognak ezek a megnyilvánulások, és ezt most Hollandiától lépjünk el. Csak ha nézem Nagy-Britanniát. Nézd, a szélsőségeseknek nincs nehéz dolguk. Ránéznek egy olyan fajta felvonulásra, ahol közel 100 000 ember arról beszél, és olyan transzparenseket, akár az Al-Qaida jelképeit, az Iszlám Állam terrorszervezet jelképeivel vonulnak London utcáin, amit lehet, hogy a politikai jellemzők azt mondják, hogy hát ezek ilyen tréfáskedvű fiatalok, és valójában ezt nem gondolják komolyan.
De kommunikációs szempontból ez egy nagyon
miről beszélünk? Talán. Érted? Te otthon ülsz a tévéd előtt, és azzal vagy tisztában, hogy 3 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna. Innentől kezdve, és itt van egy nagyon-nagyon komoly probléma, amit a szélsőséges gondolkodású politikusok, vagy akár a szélső jobb is gyakran kihasznál, hogy az emberekben a biztonságérzet, az, amikor te ezt látod a tévéképernyődön keresztül, kivált egy olyan helyzetet, amiben azt mondod, hogy tudom, hogy a szélsőségesek a szabadsághoz másként állnak, sőt, adott esetben korlátozni akarják, de ezt azért teszik, mert hogy az én érdekemben van, és egy picit hagyjuk ezt a fajta korlátozást, mert ezeket az alkaidás zászlós embereket így lehet megfogni, de majd ezt visszaveszünk. Na, ez egy alapvető tévedés. Tehát ez az, amiben szerintem Európa annak idején a náci Németország kapcsán ezt megtanulta, de előbb beszélgetünk az orosz választásoknál. Nézd meg, a 90-es években meggyőződésem, hogy az orosz társadalom nagy része nem gondolta volna azt, hogy ilyen nyíltan lehet választásokat elcsalni. Ma már ez természetes. Tehát amikor a devianciát, vagy a politikai ilyenfajta megoldásokat, manipulációkat egy társadalom elkezdi megszokni és elkezdi megengedni. Ezek milliméterről milliméterre történnek, de amikor ránézel és eltelik 10 év, ott már nem milliméterekről beszélünk, hanem súlyos méterekről. Tehát ezzel van problémám. Ez nyilván nem politológus megközelítés, ez biztonságpolitikai megközelítés, és ezért mondom azt, hogy ezeket az irányvonalakat azok a politikai stratégiák, akik ezeket irányítják, így látják, és használni fogják. És itt jön be egy olyan rész, amit egy politológus, társadalomtudományokkal foglalkozó szakember nem lát, ez pedig a tömbösödés, a hírszerzési rendszerek, az olyan szervezeteknek a világa, akik és amelyek ezek erre ráülnek, és ezt segítik. Oroszországnak fontos az, hogy ne legyen egységes Európa. Fontos az, hogy mondjuk Hollandia kormányzata, amelyik ezelőtt egy hónappal még arról beszélt, és mi is említettük, hogy 2 milliárd euróval beszáll az ukrán háborúba, most nagy valószínűséggel nem fog egy petákkal sem.
Hát nehéz elképzelni. Igen.
Igen, mert hogy új kormányzat van, ez jó Oroszországnak? Hát hogy ne lenne jó? Vajon az fontos Kínának, hogy egy olyan országgal legyen kapcsolata, amelyik eddig rendszeresen Kína nyílt háborús törekvései ellen föllépett, hogy találjon egy külön hangot, egy külön utas, valami olyan megállapodás, hogy jó, van ez az EU, de mindig vannak az EU-n belül olyan országok, akikkel külön lehet boltolni. Ez az egységet aláássa, és ezeknek az országoknak vannak olyan szervezetei, amelyek ezt napi szinten művelik azért, hogy ez így működjön. És itt van, amikor az én fejemben úgymond a légvédelmi sziréna megszólal, és azt mondja, hogy ezzel baj lehet. Ezért gondolom azt, hogy a jövő évi választásokban ezek az erők még inkább jelen lesznek, és ezért látom azt, és ezért félek is attól, hogy a jövő évben, 2024-ben ezzel kapcsolatban mit tapasztalunk.
Köszönöm, Péter, hogy ezzel a héten is voltál. Még egyszer visszatérnék arra, hogy a frontvonalkönyvet, aki tudja, az olvassa el, vásárolja meg, akár tegye be a karácsonyfa alá, mert egy érdekes általános ismerettséggel kapcsolatos a háborúkkal és a jövő biztonságpolitikájában mindenképpen képbe kerül az, aki ezt elolvassa. Igen. Úgyhogy önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten ismét a legfrissebb világpolitikai, biztonságpolitikai eseményeivel fogunk foglalkozni, úgyhogy akkor is tartsanak velünk. Hogyha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel, és szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Addig is. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.